she's a real lady.
And as for me, you'll see. Slam your body down and wine it all around. Slam your body down and wine it all around.
If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking it too easy, but that's the way it is. If you wanna be my lover,
kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Önkéntesek jelentkezését várják a fogyatékkal élők Szent Damján táborába. Idén július 29-e és augusztus 3-a között rendezik meg a Szent Damján tábort Bodajkon. Ezekben a napokban fogyatékkal élő gyermekek, felnőttek, önkéntes fiatalokkal, egyetemistákkal együtt kapcsolódnak ki, és szerezhetnek életre szóló emlékeket. A szervezők, a görögkatolikus papnövendékek keresik a lelkes segítőket, akik örömmel gondoskodnának a táborozókról. A Damján tábort már 27 éve szervezik meg, enyhe és középsúlyos testi vagy értelmi fogyatékkal élőknek Bodajkon. Azokat az agilis, lelkes, nyitott embereket keresik, akik szeretnének csapatban egymást segítve tevékenykedni, vagy szeretnék ezen tulajdonságokat fejleszteni magukban. Fontos, hogy az iskolák és a templomok az egyházi vezetőkkel együtt megmutassák, mi az igaz és mi a hamis, mi a felesleges, amit ki kell dobni az életünkből, ami figyelmet sem érdemel, mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. A megújult középkori katolikus templom megáldása alkalmából rendezett csütörtöki ünnepségen Apcon. Soltész Miklós köszöntőjében hangsúlyozta, ezért van értelme a 21. században is felújítani templomokat és támogatni egyházi iskolákat. Nap mint nap kapunk hívásokat, amelyek között van értékes, szép és fontos, ám akadnak hamisak, csalók is, amelyekkel be akarják csapni, meg akarják vezetni az embereket. Sokszor nehéz felismerni, mi az igaz és a hamis, mint ahogyan azt is nehéz megítélni, hogy a hamis mikor válik mégis a javunkra, mondta. Amikor templomot újít fel, vagy egyházi iskolákat indít, támogat a kormány, azért teszi, mert a hivatásokra választadva ezzel is odafigyel arra, mi az igaz és mi a hamis. Így a világ mai iszonyatos zajában, zörejében arra is, hogy valakit családi vagy papi szerzetesi hivatásba hív a Jóisten, azt merje és legyen lehetősége vállalni, emelte ki Soltész Miklós. Az elmúlt évek egyik legsikeresebb fogyatékosügyi programja a támogatott lakhatást segítő pályázat volt, hangsúlyozta a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára Debrecenben. Fülöp Attila a görögkatolikus Szent Illés Proféta Alapszolgáltatási Centrum épületének megszenteléssel egybekötött átadó ünnepségén elmondta, a Széchenyi 2020 programban 16 milliárd forint ráfordítással az országban 34 helyszínen mintegy 700 olyan lakhatási hely jött létre, amely családi környezetben biztosít bentlakást fogyatékkal élőknek. Az eddigi együttműködés megújításáról, megerősítéséről megállapodást írt alá a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, valamint az E.ON Hungária csoport Budapesten. Az Eiffel Műhelyház mozdony csarnokában tartott ünnepségen Kövér László az országgyűlés elnöke, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület elnöke köszöntőjében elmondta, a gyermekmentő a rendszerváltoztatás idején a legelsők között kezdte meg civil szolgálatát. A szolgálat munkája révén sokan kaptak maradandó élményeket az összetartozásról, arról, hogy a magyarok a bajban is számíthatnak egymásra. Köszönet az agrároktatásban dolgozó tanároknak, akik nevelnek, példát adnak, útmutatást nyújtanak, identitást formálnak és közösséget építenek, amiért nem lehetünk elég hálásak. Közölte Nagy István tárcavezető a Pedagógus Nap alkalmából tartott elismerés átadási ünnepségén az Agrárminisztériumban. Nőtt az agrárszakképzésben tanuló fiatalok száma. Az Agrárminisztérium fenntartásában működő iskolákban több mint 17 ezer diák tanul. A jövő agrár, élelmiszeripari, környezetvédelmi, vízügyi szakemberei és erdészei, írták a közleményben. A miniszter kiemelte, Magyarország jövője és versenyképessége szempontjából meghatározó, hogy miként lehet a vidéken élők számára tanulást és megélhetést biztosítani, valamint vonzó lehetőségeket kínálni. A MÁV applikációban a mai nap délutánjától elérhető a budapesti közlekedési dolgozók számára az országbérlet, hívta fel a figyelmet Szent Királyi Alexandra. A Fidesz-KDNP főpolgármester jelöltje közösségi oldalán azt írta, a fővárosnak még 7 hónapig tartott volna, hogy a BKK és a BKV dolgozói megkapják a kedvezményes lehetőséget. Nekünk csak 14 nap kellett, hangsúlyozta. Hozzátéve, a fővárosi dolgozók egy évre 1250 forintért korlátlanul használhatják a vonatokat és buszokat országszerte. Végül az időjárásról, általában több órára kisüt a nap, többfelé több hullámban várható zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 21 és 29 fok között alakul, híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
Ezen a hétvégén fesztivállal ünnepel az idén 10 éve megújult Várkert Bazár. A Várkert Festen többek között irodalmi programmal jelentkezik Juhász Anna, koncertet ad Szulák Andrea és Nemes Péter kurátort a tárlatvezetést a Jáki gyűjteményben. Szintén ezen a hétvégén rendezik meg az első Kandela Fesztivált a Szentendrei Skanzenben. Június 1-én a régészet éjszakáján zseblámpás vezetéssel járható be az Altamira barlang rajzait bemutató kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban. Japán nap lesz szintén június 1-én a Néprajzi Múzeumban. Június 5-én kezdődik az ingyenes online japán filmfesztivál, és június 6-án indul az MVM klubkoncert sorozat Tóth Verával, Csík Jánossal és Pál István Szalonnával. Ezek a mai műsor témái. Köszönti Önöket a szerkesztő, Farkas Éva. Az idén ünnepel a Várkert Bazár, amit éppen 10 éve újítottak fel, és ennek örömére május 31-e és június 2-a között Várkert Fest lesz a falai között. 3 napon át könnyű zenei, kulturális és családi programok várják a látogatókat. Ma este például a Magyar Nemzeti Táncegyüttes előadásában a Csipke Rózsika látható. Holnap a Maszk, Báb és Ifjúsági Színház előadásával indul a nap. Ezután fellép Szeder és Lóci, akik a gyerekeket dalszerzésre tanítják. Nem sokkal később Kovácsovics Fruzsina hívja a kicsiket és a gyermeklelkű felnőtteket interaktív utazásra. Délután a Tárkány művek ad világzenei koncertet. Kora este a Söndörgő muzsikál, őket a Random Trip követi. A Várkert Fest szárónapján délelőtt családi workshop, bábszínház és Makám interaktív gyerekkoncert is lesz. Délután Beck Zoli és Szűcs Krisztián Cseh Tamás dalokat énekelnek. Az esti koncertet az Öntőház udvaron a Besodrom adja. A felsorolt programokon kívül érdemes megnézni a Jáki gyűjteményt is. Nemes Péter kurátor tart majd tárlatvezetést június 1-én az Evil 6 művészeti térben. Most őt hallják.
Vagyok, aki vagyok, és első szemében mondhatná ezt a mondatot Jáki Balázs, műgyűjtő, akinek a gyűjteményét itt most láthatjuk. Ez egy nagyon gazdag gyűjtemény, egészen 1945-től.
A Balázs gyűjteménye az szinte napjainkig tartalmaz műveket, már kortárs alkotóktól is, de itt nagyjából az 1990-es évnél húztuk meg a határt, tehát mondjuk 45 és 90 közötti alkotások kerültek kiválogatásra.
Nagyon leegyszerűsítve, a Kádár korszak művészete ez valamelyest, illetve az ott alkotó művészeknek a képeit láthatjuk. Igen-igen széles spektrumban, összesen hányat?
107 darab munka került kiállításra, és valóban ezt az időszakot fedi le, illetve ebben a évtizedekben alkotó művészeknek a alkotásai láthatók a kiállításon.
Milyen tematika mentén szerkesztették meg a kiállítást?
Az első, illetve a legutolsó teremben adtunk helyet azoknak a műveknek, amelyek a gyűjtőnek, Jáki Balázsnak a személyes kedvencei, illetve olyan a gyűjtésre legkorábbi időpontjaihoz kapcsolható művek halmaza, mint például Barcsai Jenő, Kornis Dezső, Kondor Béla, vagy a legutolsó teremben Tóth Penyhért vagy Beszelszky művek láthatók. A többi teremben pedig próbáltunk egy kronológiai művészettörténeti sorrendet tartani, amelyben az Európai Iskola alkotói, az Iparterv generáció művészei láthatók, utána pedig a 60-as, 80-as évek közötti időszaknak a figuratív vagy abstrakt geometrikus tendenciái szerepelnek.
Ki Jáki Balázs, aki fontosnak tartja, hogy ezt a korszakot gyűjtse?
Jáki Balázs 20 éve kezdett el, tehát nagyon fiatalon kezdte el a gyűjtést. Ő is kezdetben egy-két háború előtti művet vásárolt, de utána elég hamar rátalált arra az irányra, ami szerintem az ő személyiségéhez, lelkivilágához leginkább köthető, és ahogy szerintem egyik a másik mű követte egymást, úgy alakult ki számára is szerintem az az álláspont, hogy ez az az időszak, ami az ő érdeklődéséhez leginkább közel áll.
És a Vagyok, aki vagyok cím, ez hogy született?
A Vagyok, aki vagyok cím, sokat gondolkodtunk, hogy mit lehetne egy ilyen kiállítás címének adni, és két olyan művész, akik érintve vannak ebben az időszakban, az egyik Kornis Dezsőnek volt egy életrajzi írása, amely ezzel a, mondjuk azt, hogy félmondattal kezdődik, a másik pedig egy Jakovics József nevű szobrásznak van egy összegző főműve, egy oltár, amelynek ez a címe. És azt gondoltuk, hogy ez a cím, ez egyrészt mivel a korszakból származik, alkalmas lehet erre, másrészt pedig jól megmutatja azt, hogy egy gyűjtő, akire esetleg egy ilyen kiállítás során kíváncsiak lesznek, pont emiatt, hogy miért ezt gyűjtötte, mikor kezdte, hogyan kezdte gyűjteni, ezekre néha nehéz verbálisan válaszokat találni. Talán a festményeken keresztül, vagy a műveken keresztül leginkább meg lehet ismerni őt, vagy az ő világlátását, amely által ezek a művek egymás mellé rendeződtek.
Mindenféle stílus van itt.
Azt gondolom, hogy ha Balázs teljes gyűjteményét veszük alapul, akkor ez abszolút egy helyén való kijelentés, tehát úgymond lefedi ezt az időszakot, javarészt. Az adott korszakban annyi kérdés, annyi festészeti probléma, annyi politikai vagy társadalmi ügy volt, ami az akkori művészeket érdekelte, amelyre egyes csoportosulások, egyes művészek más-más kép adtak választ. Erre jó példa ez, hogy ezek hogyan élnek egymás mellett, és hogyan próbáltak reflektálni az adott korszakra.
Igen, az rendben van, csak hogy Balázs mindegyik érdekli.
Lehet, hogy az adott korszak érdekelte, vagy az adott korszak problémái érdekelték, és ő ezekre a válaszokat a műveken keresztül kapta meg. A művek különböző válaszokat adtak, ezért van ennyi minden egymás mellett.
Ez az is érdekes, mert az, hogy egy művészettörténészt egy adott korszak érdekel, az teljesen rendben van, pláne, hogyha én most arra szakosodom, hogy írok egy diploma munkát a Kádár korszak képzőművészetéről, akkor minden kell, hogy érdekeljen. Igen. Na de egy műgyűjtőt, aki beleteszi a pénzét, a szubjektív ízlését, mert ez nagyon fontos, hogy neki tessék, ugye azért veszi meg?
Nála ez kiemelten fontos, tehát tudom, hogy a Balázs sosem vett meg olyan művet, ami neki ne tetszett volna.
Nagyon sok művész van itt, említsünk meg egy-kettőt.
Nagyjából mindenkitől egy alkotást, vagy maximum két alkotást szerettünk volna kitenni. Itt van egy-két olyan művész, amik a Balázsnak személyes preferenciái, mint például Barcsai, vagy Kornis, vagy Tóth Penyhért, Anna Margit például, akiktől több alkotás szerepel, de azt gondolom, hogy így is legalább 70-80 művész munkáiból válogattunk. Az említett neveken kívül a Iparterv generáció alkotói közül szerepel Bakimre, Nádler, Keserű, vagy a későbbi időszakból Csernus Tibor, Fehér László, Buta Imre alkotásaival is találkozhat az ide látogató, vagy a geometrikus alkotók közül Mennyán Andrásnak, Fajónak, Bakimrének, vagy Hence Tamásnak is láthatunk néhány alkotását.
Vagyok, aki vagyok. A Jáki gyűjtemény kurátorát, Nemes Pétert hallották. A Várkertfesten az irodalom is megjelenik, s ki mással, mint Juhász Annával. Apostrof című Bősze Ádámmal közös műsora június 1-én lesz az Öntőház udvaron.
A Várkert Bazár ugye 10 éves lett, és ebből talán mondhatjuk, hogy a legrégebbi, szinte alapító sorozat ez a Várkert irodalom, ami most ugye Apostrof néven fut, de hát több mint 7 éve vagyunk jelen a Várkert Bazárnak az életében, hogy hónapról hónapra igazából a klasszikus magyar irodalmat valahogy a mi hangunkkal, a jelen hangjával hozzuk össze élményszerűen. Ugye minden alkalommal egy évad az úgy épül föl, hogy júniusban van az utolsó estünk, és utána nyári szünetre megyünk, ezért most arra gondoltunk, hogy ne egy külön estünk legyen, hanem természetesen, mint a legrégebbi sorozatnak legyen egy olyan élmény, hogy a mi irodalmi sorozatunk is ennek a Várkertfestnek a része, tehát ebben a hosszú hétvégében egy olyan irodalmi program is fókuszba kerül június 1-én délután egyébként 4 órai kezdettel, ahol ennek a hét évnek a legnépszerűbb sorozata, az úgynevezett irodalmi szerelmek lép a Öntőház udvar nagyszínpadára, de kiegészülnek most zenei szerelmekkel, valamiképpen az embert, az alkotó embert fókuszba téve a magyar klasszikus irodalom a szereplői és a zenevilágnak a jelentős szereplői kerülnek bemutatásra általam és Bősze Ádám zenekritikus, zenetudós által, úgyhogy ketten fogunk végig evickélni és a közös pontokat megtalálni majd a színpadon, és lesznek közreműködőink is, Klem Viktor, Udvaros Dorottya és Binder Norbert személyében.
És tartalmilag, tehát, hogy kik lesznek a költők, mik lesznek a művek, amiken keresztül végig evickéltek, ahogy mondod, ezen a történeten.
Egy-egy esetleg a tartalmi felépítése, ez meglepetés szokott lenni, tehát soha nem áruljuk el, hogy pontosan kik azok, akiket bemutatni fogunk, annyit talán elárulhatok, hogy lesznek visszatérő szerzőink, többek között a sokszor emlegetett Ady Endre, aki azt gondolom, hogy a 20. század elején talán az egyik legjelentősebb, legtöbb szenvedéllyel, legtöbb érzelemmel átitatott életművet teszi elénk, és talán ő az a szerző, akivel úgy igazából megtanulunk olvasni. Az ő versei avatnak minket felnőtté. Egy ilyen szerkesztési folyamatban sokszor improvizatíve adunk, vagy dobunk labdát a műsorvezetőkkel egymásnak, és ez is a része a programnak, hogy készülünk a magunk módján, felolvasó színházzal és zenei programokkal is, de legyen ott a lehetőség arra, hogy ez ne egy begyakorolt, forgatókönyvszerű program legyen, hanem egy egymásra csodálkozás a közönséggel együtt, bízunk benne, hogy tele lesz az Öntőház udvar, egy olyan közös egymásra csodálkozás, hogy ki kivel élt egy időben, ki kire volt hatással, hogyan születtek zeneművek, és akár egy megrendítő személyes élmény, egy adott zeneszerző, most csak mondok valamit, Debussy vagy Mozart életében, az miként értelmezhető egy magyar szerző életében. Ő is ismerte ezt az addikciót, ő is ismerte ezt a keserűséget, vagy ezt a felemelkedett pillanatot. Egy zeneműre én irodalmárként milyen reakciót tudok adni. Tehát a programunknak a váza valamiképpen meg lesz, és ahogy mondtam, ezeket nem szoktuk annyira elárulni előre vendégeknek, de az improvizáció, az egymásra kíváncsi állapot az, ami oda vezet minket a színpadra, és bízunk benne, hogy ez a felfokozott kedv ez a nézőkre is átragad majd.
A Várkert Irodalom házigazdája Juhász Anna beszélt a Várkert Fest programjában megjelenő műsoráról, az Apostrofról. Szintén június 1-én énekel a Várkertfesten a rendezvényteremben Szulák Andrea. Ezúttal a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekara kíséri.
Te nagyon sokféle formában énekelsz. Egy szálgitárral, jazz formációkban, de most itt lesz mögötted egy nagy szimfonikus zenekar. Mit jelent ez számodra?
Túlhasznom egy borzasztó nagy megtiszteltetés. Egy olyan szellemi, lelki és egy kicsit fizikai kihívás is, mert azért itt minden energiát latba kell vetni. Itt azért olyan sodrása van ezeknek a hangszereknek, meg olyan energiája van, és a mi karmesterünk Silló István pedig maga egy energiabomba. Nagyon-nagyon össze tudnak adódni ezek az érzések, ez engem nagyon felemel.
Miket fogsz énekelni?
Vegyes a programunk, direkt úgy válogattam össze, hogy mindenféle legyen benne. Túlnyomó részt magyarul fogok énekelni. Magyar könnyű zenei slágereket öltöztettünk át szimfonikus zenekari kíséretre, illetve lesz benne nagy francia sanzon, meg még talán musical részlet is.
Tulajdonképp akkor a zenekar alkalmazkodik hozzád, a te repertoár választásodhoz.
Talán ezt így nem merném megfogalmaz, hogy alkalmazkodik, hanem összejövünk. Tehát én is próbálok egy szimfonikus zenekarhoz csiszolódni, és ők meg megpróbálnak egy kicsit lazulni a nagy, komoly, felkészült, szigorú koordinátorrendszerből egy kicsit kilépünk mindannyian.
Tehát ezt úgy is kérdezhetem, hogy akkor, amikor kiválasztottad a dalokat, akkor gondoltál arra is, hogy milyen lenne ennek a hangzása egy nagy zenekari kísérettel, hiszen nyilván át kell hangszerelni.
Ilyen felállásban én nem először lépek színpadra. Már a győri filharmonikusokkal annak idején többször is koncerteztünk. Hasonló és bizonyos tekintetben akár megegyező repertoárral. Vannak új dalok ebben a mostani koncertben, vannak olyanok, amiket már a győriekkel is énekeltem, illetve voltak más szimfonikus zenekarok is, ahol ilyen kísérleti jelleggel, de előadtunk ilyen típusú előadásokat. Szóval tőlem ez nem idegen, és én nagyon szeretek itt kirándulni a műfajok között. Sokan azt mondják, hogy bátor vagyok, én meg azt, hogy vakmerő.
Mondasz egy-két példát a kedvenceid közül?
Máté Péter, Balázs Feccó, Demjén Ferenc, csak hogy a magyarokat mondjam, de Edith Piafhoz is elérkezünk, és bizonyos musical részletekhez is. Tehát igazán szerettem volna egy színes, szívhez szóló, emlékezetes programot összeállítani.
Van neked olyan dalod, ami csak a tiéd?
Kettő. Az egyik a Szelávid és László és Geszti Péter szerzeménye, a másik pedig a Nem harap a néni.
Anti, te nagyon sok mindent csinálsz, ez a nagyon széles spektrumú tevékenységeinek egy nagyon-nagyon szűk szelete, amiről most itt beszélgettünk, ez a koncert, de hát itt van előttünk a nyár. Hol láthat téged a közönség, és milyen műfajokban?
Inkább úgy tegyük fel a kérdést, hogy hol nem.
Na látod, jól éreztem.
Jól, abszolút jól, hiszen alig van szabad este a naptáramban, majdnem minden este koncertezem, illetve vannak nyári színházi előadások is, amelyekben játszom, több vendégjátékkal, például megyünk a Mirandó Lina című előadásunkkal az Árc színtér képviseletében Gyulára, a Szívhang előadásunkkal is fogunk vendégjátszani, és a Játékszínnel is, tehát vannak színpadi színházi előadások, és rengeteg koncertfelkérés, jazz formációval, egyszáz zongorával, kis trióval, nagyobb zenekarral, tehát ami a csövön kifér.
Te mit szeretsz a legjobban? Ezek közül.
Ezek közül? Most megkérdezed egy anyától, hogy a 100 gyereke közül melyiket szereti? Mindegyiket. Mindig azt, amit éppen aznap csinálok. Van, amikor nagyon-nagyon fáradtan indulok el egy-egy koncertre, mert még az előző esti koncertet sem tudtam kipihenni, de abban a pillanatban, hogy megszólalnak a hangszerek, és átbeszéljük a programot, olyan vagyok, mint aki előző este is jól lakott, de amikor már elé tolják másnap este az étlapot, akkor nem tud ellenállni. Tehát mindennek örülök, és tudod, annak örülök a legjobban, hogy fizikailag, hangilag, szellemileg és idegileg még ezt bírom, mert igazándiból ez a legnagyobb ajándék.
Klasszikusra hangolva, Szulák Andrával beszélgettem annak kapcsán, hogy koncertet ad a Várkertfesten június 1-én.
vagy nyár, tavasz vagy ő.
Szintén ezen a hétvégén rendezik meg első ízben a Kandela Fesztivált a Szentendrei Skanzenben. A rendezvény középpontjában a hagyományok mérő jövő tisztelete mellett a múzeum több száz éves épületeinek újszerű fényművészeti bemutatása áll. A rendezvény egyik házigazdája a Fonó Budai Zeneház, aminek igazgatója Horváth László. Ő mesél most a koncepcióról és a programokról.
Mit jelent az, hogy kandela?
Kandela az a fényerő mértékegysége. Ezzel utalunk is egy picit, hogy mit fogunk mérni. Tehát az biztos, hogy fényerőt, illetve decibelt, tehát a fény és a hang fesztiválja lesz. És mindez a Skanzenban, tehát adott a Skanzen, akik tudták, látták a tavalyi múzeumok éjszakáján, hogy az esti fényben úsztatott új erdei főtér az valóban egy pompás milliót tud biztosítani egy esti kikapcsolódásra. De ezt az erdei főteret azért meg nagyon kevesen látták, és ez valamilyen szinten tényleg fölteszi a koronát a Skanzennek a küldetésére, ez az erdélyi főtér, tehát annyira pompás látvány megnézni ezt a polgári szobát, vagy milliót, azokat a boltokat, amelyek szintén száz év időutazást tesznek lehetővé. A tavaly ott lévő fényfestő kolléga nagyon belelkesedett, és ő továbbadta ezt a projektötletet a további magyarországi fényfestőknek, és hát tudni kell, hogy ezen a fesztiválon a fényfestő brigádok legjava, 9 csapat itt lesz a Skanzenban, és azt is tudni kell, hogy Magyarország egy nagy hatalom. Az európai fényfesztiváloknak mindig van magyar résztvevője, egy vagy két olyan csapat, akik nemzetközileg is megmérettetnek, vagy utaznak, vagy megfelelnek az elvárásoknak. Tehát, hogy ez az új művészeti ág valamilyen szinten itthonról indult, és itthon nagyon jó kísérletek vannak, és hát adja magát, hogy ebbe a 200 éves időutazásban nékik is részt kell vállalni, ugyanis a Skanzen fehér felületei, fehér falai, ilyen áttetős házak, azok rettentően jól bírják, kívánják a fényt, és az, hogy ez egy múzeum, van nagy területe, lehet benne mozogni, lehet benne kísérletezni. Ez mindenki számára inspiráló volt, és számunkra, mint Fonónak, hogy picit bátrabb zenei közeget tudunk elvinni, úgymond parti koncertet tudunk megfogalmazni, tehát hogy lötyögni, táncolni is jobban lehet, mint ahogy ezt megszoktuk a Fonóba, illetve nem mellékesen a Pajta Kult által megvalósult élményeket szeretnénk bemutatni, hogy a pajtákban is a legnagyobb művészeti élmények elérhetőek, úgyhogy pajta koncertek, parti koncertek, esti DJ és hangulat, és hogy más fényben szeretnénk láttatni, tehát azt is mondhatom, hogy az ünnep rangjára emelnénk a Skanzennek a mindennapjait, az esteit.
Kik azok a zenekarok, akik föl fognak lépni?
Egyrészt ez a hazai zenekaroknak is egy kitüntetett felkérés vagy feladat, hogy jó hangulatokat varázsoljanak. Zságer Balázsnak két napig lesz egy udvar, ahol az elektronikus kísérleteket fogja véghez vinni a barátaival. Fontos, hogy Szabó Balázsnak egy nagy koncertjére kerül sor a Skanzen amfiteátrumába, illetve hogy a Vujicic zenekar 50 éves jubilomát ülés, hát hol máshol, mint hogy a Skanzen amfiteátrumban tud összegyűlni. Mindenki, aki tulajdonképpen a Dunakanyarban nőtt fel az elmúlt 50 évben, biztos, hogy találkozott azzal a millióval, hogy ehhez a szentendrei Girbe-Gurba utcákhoz ez a délszláv hangulat, délszláv zene milyen jó klappolt. Van egy varázsa annak, hogy a Vujicic zenekar át tudta adni a söndörgőnek, illetve a legfiatalabb generációnak a tudományt, és ők viszik tovább a tambura hagyományt. Úgyhogy ez is egy ünnep számunkra, de Mózer Ádám ott lesz a Rádió Café DJ-i, és minden pillanatban lesz egy zenei esemény vagy zenei színpad, tehát nem fog unatkozni az a néző, aki valóban betéved, és ott este 7 órától hajnal 2-ig megnézi a Skanzennek a 4-5 terét. És lesz egy táncház is, az Igen a falu koncepcióban, ami a legfiatalabb táncházas brigádnak a kísérlete vagy válasza igazából a táncházas kultúrára. Az is egy fontos momentum, hogy a Skanzen galériájában Horváth Levent erdői festőnek a kiállítása található most, aki az erdélyi csűrök inspirálta vásznakat hozta el, mutatta be, és ennek a kiállításnak a zárására is sor kerül. Ez is nagyon érdekes, hogy a kortárs művészet, a kortárs festészet is vissza tud nyúlni a csűrökig. Ez a fesztivál igazából egy kísérlet, egy válasz arra, hogy hogy képzeljük el azt, amikor a művészeti, illetve múzeumi tereket meg lehet újítani. Tehát valóban egy térélményben, egy fény élményben lehet része mindenkinek, és a fiatalok már jelezték, hogy de jó, eddig fog tartani hajnal kettő, és akkor ők hozzák a sátrat, és ott fognak aludni. És akkor összenéztünk, hogy te jó ég, hogy van egy generáció, aki valóban a fesztivál kultúrát így képzeli el, hogy ő ott alvósa venné. Viszont tudjuk jól, hogy ez egy múzeumi terület, tehát most egyelőre nem megoldható, hogy benn lakjanak, de előrevetíti a dolgot, hogy mennyire jó hely a Skanzen, ha már ott szeretnének aludni emberek, és akkor ebben még nyugodtan bele képzelhetjük azt is, hogy mi van, ha majd a tiszta szobákat igénybe tudod venni, és ott fogsz aludni. Tehát, hogy miért kéne elfelejteni ezt a 200 éves épített örökséget, hogy ez is egy élő szövetünk, a mai napig, ha van valakinek ilyen felújított háza, örömmel alszanak ott bent a vendégek vagy a gazdák, mert egy ilyen vert falu házban leszűrődik a világzaja. Igen, két oldalról közelítünk, a Gandellában egyrészt leszűrjük a világzaját, másrészt pedig picit fölhangosítjuk a mondandunkat.
Ahogy Horváth Lászlótól, a FONU igazgatójától is hallhattuk, az idén 50 éves Vujicsics együttes is fellép a Szentendrei Kandela Fesztiválon június 1-én. Az 1974-ben alakult zenekar egykor Pomázról indult, ahol akkoriban egészen unikális módon az öreg zenészektől úgynevezett pusztafülű gyűjtéssel sajátították el a délszláv zenéket, és rögtön játszották is. Először helyben, majd egyre több pesti táncházba hívták őket. A zenekart az elmúlt 5 évtized alatt számos díjjal, többek között Kossuth, Magyar Örökség és Prima díjjal ismerték el, és több film, valamint egy könyv is készült róluk. Most ők muzsikálnak. A Magyar Nemzeti Múzeumban május 31-én a Korlátlan Régészet Határokon átnyúló történetek címmel rendezik meg a Régészet napját, és a Régészet sötét oldala eseménnyel indul június 1-én a Régészet éjszakája. A múzeum régészeti kiállításain és a programokon való részvétel mindkét nap ingyenes. A programok között szerepel ókori gladiátorviadal, középkori párbaj és közös reneszánsz tánc, valamint zseblámpás tálatvezetés az Altamira kiállításban, ami egyébként vasárnap zár, tehát mindenképp érdemes ezen a hétvégén ellátogatni a Magyar Nemzeti Múzeumba. Az Altamira kiállítás kurátora Lengyel György. Őt kérdeztem.
Itt vagyunk a kiállítási térben a Magyar Nemzeti Múzeumban. Az Altamira barlang rajzaiból van egy áttekintés tulajdonképpen, és egyébként még egy ilyen szélesebb kitekintést is láthatunk, hogy abban a korban, amikor az Altamira barlangrajzok készültek, úgy nagyjából hogy nézett ki Európa, mi történt akár a Kárpát-medencében. Mi is ez a kor pontosan, mert annyira nehéz ezeket az időket is felfogni, hogy milyen távolságokról beszélünk.
Igen, igen, ez nem egy egyszerű dolog. Ez az időszak a felső paleolitikum. Nagyon furcsa kifejezések ezek az avatatlan fül számára. Ez azt jelenti, hogy az emberiség történetének, az őskőkori szakaszának a vége nagyjából 45 ezer évvel ezelőttől 12 ezer évvel ezelőttig tartott. Felfoghatatlan időtávokról van itt szó. Azért ez egy nagyon fontos szakasza az emberiség történetének, mert ekkor jelenik meg a modern ember Európába, tehát a mi őseink, a homo sapiens, mi is vagyunk, ekkor kezdik el benépesíteni Európát, és az ő megjelenésükkel együtt jelenik meg gyakorlatilag a művészet Európában. Vannak olyan régészeti lelőhelyek, ahol gyaníthatóan a neandervölgyi embernek is vannak alkotásai barlangfalakon, de ezekről mindig nagyon nagy parázsviták folynak a kutatók között, ugyanis egyesek támogatják, mások pedig elvetik a különböző kormeghatározási módszerekkel előállított dátumokat.
Számomra már az is felfoghatatlan, hogy egyáltalán hogy lehet kutatni ezt a kort. mennyire megbízható a kutatása?
Megbízható mindenképpen. Egy dolgot nem szabad elfelejteni semmilyen történeti kutatással kapcsolatban, azt, hogy sohasem fogjuk megtudni, hogy mi az igazság, csak azt tudjuk meg, hogy mi a legvalószínűbb igazság, ugyanis ezeket nem látta senki, nem tudjuk, hogy hogyan működtek, nem tudjuk, hogy az emberek annak idején valójában pontosan hogyan éltek. Csak azt tudjuk mondani, hogy a rendelkezésünkre álló adatok alapján a legvalószínűbb az, hogy valami így és így történt. Ugyanis, hogyha előkerülnek újabb adatok, újabb régészeti feltárásból, olyan régészeti leletek, amiket eddig még nem találtunk, akkor az megváltoztathatja a tudásunkat arról, amit eddig tudtunk vagy képzeletünk.
Akkor most beszélgessük az altamirai barlang rajzokról, amelyek eredetiben nem láthattuk, de van egy új barlang, ugye, ahol vannak másolatok.
Az altamira barlang a megtalálása óta látogatható volt. 1980-as évek elején bezárták, akkor egy ideig nem látogathatta senki, azért, mert romlott a festményeknek az állapota. 1985-ben került fel a világörökség listára. Pontosan hetente 5 látogatót engednek be a barlangba. Valószínűleg van egy nagyon-nagyon hosszú várólista, és nem is biztos, hogy mindenki beférhet ide. Kutatók előnyben vannak, hogy lássák az eredetit. Viszont az eredeti mellett felépült az új barlang, ami egy pontos másolata a híres mennyezetének, az Altamira barlangnak. Milliméterről milliméterre minden repedést, minden színfolt változást, minden domborulatot lemásoltak pontosan az eredeti falról, és erre alkották meg korhű technikával a rajzokat. Ugyanígy járt gyakorlatilag a Lascaux barlang is, amikor megtalálták 1941-ben, az a kisfiú, aki megtalálta, ő lett utána a kurátora a barlangnak, és ő mindenkit beengedett a barlangba, és azért zárták be a Lascaux barlangot véglegesen, mert annyira rossz állapotba kerültek a festmények, hogy szinte menthetetlen volt, és ez volt az első olyan festett barlang, aminek elkészült a másolata. Nagyon fontos, hogy a közös múltunknak az emlékei az mindenki számára látható legyen, ugyanis, hogyha csak hetente 5 ember láthatja az Altamira barlangot, akkor szinte senkihez nem ér el az üzenet, hogy lássuk valójában, hogy a 15-25-35 ezer évvel ezelőtti ember mire volt képes.
Eredetiben milyen nagyságban jelentek meg ezek a rajzok, ugye bölényeket ábrázolnak jellemzően?
Több bölény van az Altamira barlangnak a híres mennyezetén. A méretük nagyjából 1,5 méter és 1,80 méter között változnak.
Egy bölény. És összesen hány bölény van?
Maga az Altamira barlang körülbelül 200 méter hosszú, és ez a híres mennyezet, ez egy olyan 100 négyzetméteres felület. Van rajta körülbelül 21-24 bölény, 21 az biztosan van rajta.
Ha most nézzük, hogy mi látható itt a Magyar Nemzeti Múzeumban.
A kiállítótérben először találkozhatunk a barlang megtalálásának a történetével. 1879-ben látták meg benne először a festményeket. Ő Marcellino Sandessa utóla volt. A kislányával, Mariával látogatta a barlangot, miközben a kislánya hívta fel a figyelmét arra, hogy bikák vannak a barlang mennyezetére festve. Utána bemutatjuk, hogy ez melyik időszakhoz kapcsolódik. Tehát látjuk azt, hogy ez a felső paleolitikum mettől meddig tart, és hogy Altamira nincs egyedül, van több festett barlang is Európában Altamira mellett. Dél-Franciaország és Észak-Spanyolország nagyon gazdag ilyen festett barlangokban, mint az Altamira barlang. Pontosabb nem mondhatjuk azt, hogy ilyenben, mert ebből csak egy van, de hogy nagyon hasonlóak vannak hozzá. És utána pedig egy nagy falon láthatjuk azokat a válogatott fényképeket, amelyek az Altamira barlangnak az impozánsabb rajzairól készültek. Nem minden alkotásról van itt fénykép, akkor nem fértünk volna el ebben a teremben. Ezek mind csak válogatott fényképek. Próbáltuk az eredetihez nagyon közeli méretben nyomtatni őket, azért, hogy érzékeltessük a monumentalitását a barlangban található alkotásoknak.
Hogy került ez a kiállítás ide a Magyar Nemzeti Múzeumban?
A kiállítás egy utazó kiállítás, hiszen ez egy kész anyaga az Altamira Nemzeti Múzeumnak Spanyolországban, és ez a kész anyag kölcsönözhető tőlük, és minden múzeum, aki ezt a kiállítást meg szeretné rendezni, a saját kiállítóteréhez adaptálhatja gyakorlatilag. Bemutatjuk az Altamira barlang kortársainak hagyatékát is. Itt 3 csoportba igyekszünk leleteket mutatni a látogatóknak. Az egyik a díszített tárgyai a magyarországi felső paleolitikumnak, a másik a vadász fegyverei. Ez gyakorlatilag az ősembernek a megélhetési technikáját igyekszik velünk megismertetni. A harmadik pedig azok a vadászott állatoknak a maradványai, amelyek az étlapján szerepeltek az őskőkori embereknek.
Vasárnap zár az Altamira barlangrajzai, a Művészet kezdetei című kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban. A kurátort Lengyel Györgyöt hallották. Műsorunk utolsó részében néhány eseményre hívom fel a figyelmüket. A japán kultúra kedvelői két programon is részt vehetnek. Japán nap lesz június 1-én a Néprajzi Múzeumban, ahol hallgathatunk majd hagyományos japán zenét, előadásokat a harci művészetről, a sárkány szimbólumról vagy a kimonó történetéről. A kimonókba be is lehet öltözni, de lesz origamizás és kvízjátékok is színesítik a napot. A japán kultúra egy teljesen másik szeletében nézhetünk bele június 5-e és 19-e között az online japán filmfesztiválon, melynek keretében 23 film lesz műsoron. Az anime rajongói megnézhetik például Tezuka Osamu műfajalkotó remek művét, a Kimba a fehér oroszlán című klasszikust, amely a japán animáció alapkövévé vált. A BL Metamorphosis pedig egy érzelmes történet két nőről, akik a mangák iránti rajongásukon keresztül generációkon átívelő barátságot kötnek. A vezes helyettem sztárja, Miura Tokó a főszereplője az I Am What I Am című filmnek, amelyben egy nő külső elvárások keresztüzében keresi az igazi önmagát. A 2023-ban a Kinema Jumpo Awards-on díjazott The Lines That Define Me című filmjének főszereplői két óriási népszerűségnek örvendő japán sztár, Yokohama Ryusei és Kiyohara Kaya. Számos vígjáték is van a Japán Filmfesztivál programjában. Például a Wedding High egy esküvői történet, amelyben egy veterán esküvőszervező igyekszik megmenteni az ifjú pár nagy napját az eluralkodó káosz közepette. A School Meals Time című komédiában egy tanár és diákja azon versenyeznek, melyikük tudja még jobb ízűvé tenni a menzakosztot. A We're Broke, My Lord pedig egy szamuráj vígjáték egy fiatal földesúrról, akinek vissza kell fizetnie a tartománya adósságát, különben harakirire ítélik. A The Handsome Suit fantáziadús, romantikus vígjáték a 80-as évek popzenéjével fűszerezve egy álmodozásba menekülő, a külseje miatt szorongó férfiról. Kuriózum a kínálatban, a Japan Horror Film Competition 4 díjnyertes rövidfilmje, valamint Kinoshita Keisuke 12 szempár című klasszikusa, amely 1955-ben a Golden Globe-on megnyerte a legjobb külföldi filmdíját, a Velencei Filmfesztiválon pedig a legjobb film kategóriában jelölték. Ennyit ízelítőül a filmekből, tehát június 5-e és június 19-e között minden nap ingyenesen elérhető mind a 23 japán film, melyeket a lejátszás gomb megnyomását követően 48 órán keresztül akár többször is újra nézhet a közönség magyar, angol és néhány film esetében japán felirattal. Az online japán filmfesztiválról minden részletet megtalálnak a japánalapítvány.hu weboldalon. A klasszikus zenét és a minőségi könnyű zenét a középpontba állító új eseménysorozat indul az MVM támogatásával. Az MVM klubkoncertjei a két műfaj kiemelkedő hazai tehetségeinek egyedi produkcióit vonultatják fel. A sorozat klasszikus zenei hangversenyek mellett jazz, népzenei és könnyű zenei koncerteket kínál az igényes zeneművészet szerelmeseinek, az esemény sorozat művészeti vezetője Balázs János Kossuth Díjas zongoraművész. Az első MVM klub eseményen június 6-án a Momkult szabadtéri színpadán Tóth Vera, Artisius Díjas énekesnő, Csík János, Kossuth Díjas zenész, illetve Pál István szalonna és bandája lépnek fel, akik egyedi produkciójuk mellett közös műsorral is készülnek. A mai merítés zárásaként Tóth Vera énekel. A zenei szerkesztő Vasvári Bernadett nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.
A lány kis dundus, vagy kollus, vagy léha, a fiú csanéha, ez minden légesség. Szerelemhez nem kell szépség, szerelemhez nem kell ész, szerelemhez nem kell semmi más, csak szerelem kell és kész. Ezer éves talán a szerelem, egyeseknek talán veszedelem, mégsem ment ki mostanig a divatba. Ahhoz, hogy valaki oda legyen, kell, hogy arra neki oka legyen, nincs ok, nincs gond, egy szabály van, az így szól. Szerelemhez nem kell szépség, szerelemhez nem kell ész, szerelemhez nem kell semmi más, csak szerelem kell és kész. Szerelemhez nem kell kastély, az a sok pénz, az csak gond. Szerelemhez kell egy kislány, és egy fiú kell, aztán pont. A lány is dundus, majd koldus, majd léha, a fiú csak néha, az minden léges ég. Szerelemhez nem kell szépség, szerelemhez nem kell ész, szerelemhez nem kell semmi más, csak szerelem kell és kész. Szerelem, egyeseknek talán veszedelem, mégsem ment ki mostanig a divatból. Az, hogy valaki oda legyen, kell, hogy arra neki oka legyen, nincs ok, nincs gond, egy szabály van, az így szól. Szerelemhez nem kell szépség, szerelemhez nem kell íz, szerelemhez nem kell semmi más, csak szerelem kell és kész. Szerelemhez nem kell kastély, az a sok pénz, az csak gond. Szerelemhez kell egy kislány és egy fiú kell, aztán pont. A lány kis tundus, vagy koldus, vagy léha, a fiú meg csak néha, az minden légesség. Szerelemhez nem kell szépség, szerelemhez nem kell ész, szerelemhez nem kell semmi más, csak szerelem kell és
kedves hallgatóink, itt a